A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicína hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. Az ünnepre hangolódó műsorunk tartalmából Pilinszky János szerint a karácsony a szeretet és az advent a várakozás megszentelése. Amikor meghalljuk magunkban az élet hangjait, testünk és lelkünk titkos üzenetét, akkor élünk a szív törvényei szerint, avagy a világ színeit és fényeit láthatjuk a szemünkkel is, de a színek és a fények igazából csak a szívünkben kelnek életre. És ilyenkor az adventi időszakban, ugyanakkor karácsony és szilveszter előtt mi sem gondolhatunk másra, így a mai medicina rendhagyónak ígérkezik. Nos, arra gondoltunk, hogy idézetekkel kérdezve és ezek válaszaival próbáljuk megtalálni azt, hogy a szép gondolatok, mondatok miként hatnak az életünkre, az egészségünkre, a mindennapjainkra és persze a lelkünkre. Dacára az elmondottaknak mindezekről egy főorvos költővel beszélgetünk, így a medicina irányától semmiképpen sem térünk el. Témánk gyógyító gondolatok világában. Vendégünk dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos költő, akit nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Dr. úr Attila, jó estét kívánok, köszönjük, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen az ismételt meghívást. Immáron több alkalommal szerepeltem itt a nyilvánosság előtt, szinte otthon érzem magam, de igazából jó szívvel teszem. És a gondolatok ereje, a gondolatok gyógyító hatása valóban rendkívül fontos minden ember életében. Az orvos számára egy eszköz, egy tabletta, ahogy Bálint mondta annak idején, dr. Bálint egy neves pszichológus, azt mondta, hogy az orvos maga a tabletta. Tehát az orvos tablettának természetesen része a beszéd, a viszonyulása a pácienshez, de a gondolatok azok még a beszéd előtt megszületnek az emberben, és minden emberben a gondolatok állandóan ott vannak és keringenek, jóval mielőtt még kimondanánk őket. Tehát minden ember legfontosabb környezete az önmaga által teremtett környezet, és ezek a környezeti tényezők lehetnek jótékonyak, vagy lehetnek esetleg károsak, aszerint, hogy milyen gondolatokat támogatunk, engedünk be, vagy milyen gondolatokat fogalmazunk meg, ugyanis erre komoly praktikák és gyakorlatok vannak, hogy hogy próbálja az ember a gondolatait befolyásolni, és ezáltal az egészségét is. Nos, bevezetőnek talán ennyi elég is, köszönöm.
Igen, hiszen gyógyít a tabletta, és gyógyít egy lelki gondozó, ugyanakkor gyógyíthat egy sebész is, aki leül a betegével egy esetleges nehéz műtét előtt. Azt hiszem, hogy minden orvos egyben pszichiáter, pszichológus is kell legyen, mert hogyha jó mondatokat mondanak a betegnek, az bizony nagyon-nagyon tudja segíteni, és nagyon fel lehet szép gondolatokkal, hittel készíteni egy-egy pácienst, egy-egy beteget egy műtétre, beavatkozásra.
Az orvos lénye olyannyira fontos, hogy még az sem mindegy, hogy hogyan van a cipője bekötve, vagy a cipőfűzője megbogozva, nem beszélve arról, hogy mit mond és hogyan viszonyul a pácienshez. A bizalom a gyógyulásnak egy előfeltétele. Nagyon sok tudományos vizsgálat bizonyítja azt, hogy ha nincs hit, nincs bizalom az orvos iránt, vagy a kezelő iránt, akkor a gyógyulás sokkal kisebb mértékben valósul meg. Vagy visszatérve arra, amit a sebészről mondtál, vagy ugye a műtő orvos, mielőtt a műtét megtörténne, természetesen, ha elbeszélget, de arra is vannak érdekes vizsgálatok, adatok, hogyha az elaltatott beteg a műtét alatt, hogyha a műtőorvos jó szavakat, biztató szavakat intéz az altatott beteghez, érdekes, akkor sokkal hamarabb épül föl a műtétből. Ennyire lényeges az, hogy hogyan viszonyulunk embertársainkhoz.
Igen, a pszichológus nem orvos, ugyanakkor egy orvos nagyon sok esetben pszichológus is kell legyen, és ez így van jól.
Igen, és ezt tulajdonképpen tanulni is kellene, erre azért kevés hangsúly fektetnek az orvosképzésben, és az ember önmagának kell bepótolja, de ez egy fantasztikus lehetőség, hogy az ember itt is próbáljon fejlődni, és próbálja a tudását komplexebbé, még hatékonyabbá tenni.
Mi van akkor, hogyha a beteg fél az orvosától? Vagy fél a beavatkozástól? Vagy netalán nem bízik meg az orvosba, de kénytelen?
Szerintem az egy természetes reakció a beteg részéről, hogy egyáltalán van egyfajta tartózkodás, ha nem is mondanám föltétlenül félelemnek, de azért a félelem egy gyakori jelenség, ami tapasztalható az orvos-beteg viszonyban, és főleg az első kontaktus kapcsán, de ezt fel lehet oldani, és a jó szó, a jó gondolatokból származó jó szó, az egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy ezt a félelmet feloszlatni, eloszlatni, illetve enyhíteni, és jó szóval a fájdalomcsillapítást, az elviselhetőséget, a bizalmat, és így a gyógyulás komplex folyamatát természetesen lehet befolyásolni.
Na hát a bevezető eddig tartott. Doktor úr, szerinted tudnak-e a szép gondolatok, a versek és az idézetek gyógyítani, illetve megkérdem azt is, hogy ezek hogyan, miként hatnak a lélekre, a lelkünkre?
Az ember nagyon komplex lény, és nyilván az ismert jelenségek mellett vannak még ismeretlen, jó sok ismeretlen terület, amiről nem tudunk igazából, hogy hogyan hatnak. Nyilván, hogy az orvostudomány az próbálja objektív módszerekkel, vizsgálatokkal, tanulmányokkal próbálja azt a jelenséget vizsgálni, hogy hogyan hat az érzelmi világ, hogyan hat a gondolatrendszer, hogyan hatnak a környezeti ingerek az emberi testre, az emberi élettanra, az emberi kóros folyamatokra esetleg. Kétségtelen, hogy számos olyan vizsgálat van, ami jelzi például azt, hogy a pozitív érzelmi viszonyulás, vagy pozitív érzelmi ingerek, vagy különböző olyan jelenségek, mint például a hála érzés, az embernek az úgynevezett prefrontális kérgében levő ideghálózatokat, hogyha ezek az ingerek rendszeresen jönnek, akkor ezek az ideghálózatok rendesen áthuzalozódnak, átépülnek, hihetetlen plaszticitással rendelkezik ez az agy, mint idegrendszeri hálózati rendszer, és az ilyen ingerek ismétlődése tulajdonképpen az úgynevezett dopamin-szerotonin rendszer aktiválásával az örömérzést, a boldogság érzést és ezeket a központokat befolyásolja, és ezek természetesen kihatnak aztán, mert az agy hihetetlen szoros kapcsolatban van az alsóbb szintekkel, és az egész hormonális rendszerrel. Például kimutatták, hogy a kortizon szint csökken, a kortizon az egy stresszhormon, a stressz hatást ezáltal oldani tudjuk, a félelmet oldani tudjuk, a szorongást oldani tudjuk, tehát egy egyszerű olyan gyakorlattal, ami például a hálaérzést próbálja ismételni az ember önmagában, és megpróbál mindig találni olyan jelenségeket az életében, és ezeket mindig meg lehet találni, amelyekért hálás, teszem azt, most itt ülök, és meleg van, mondjuk nem fúj a szél, és nem fázik a lábam, akkor ettől már én hálás lehetek, vagy hazamegyek, és tudok inni egy pohár vizet, és a többi, de ha nem tudok inni, akkor hálás vagyok, hogy esetleg tehát tudtam a tegnap inni, és hogy még élek, szóval minden extrém szituációban, természetesen sarkítva azért, lehet találni olyan kampókat, olyan fogódzókat, amelyekbe az ember egy pozitív töltetet tud találni, és ez az egész idegrendszerre pozitív módon, mondom, a szerotonin, dopamin és egyéb bonyolult mechanizmusokon keresztül kihat el egészen a legapróbb sejtjeinkig, mert a hormonális rendszer, az idegrendszer az behálozza a testünket és a sejtjeinket, és a pozitív gondolatok, amit úgy már elcsépelve használunk, picit talán közhelyként is alkalmazódott már ez a pozitív, légy pozitív, és használd a pozitív gondolatokat, de ebben van valóság, tehát hogyha az ember tudatosan próbálja a gondolatait olyan mederbe terelni, ami pozitív irányba változtatja meg az agyi kémiát, akkor az a sejteket is pozitívan befolyásolja. Nos, ez az idegrendszeri rész. Na most, hogy az embernek van ez a mentális rész, hogy van egy szellemi és van egy lelki része, ez már sokkal nehezebben megfogható. De hogy ugye a bevezetőben is a szívről volt szó, hát itt most ez a szív, ez az értelmezett szív, ez nem a négyüregű pitvarokból és kamrákból álló izom, csodálatos egyébként izomszerv, ami megállás nélkül az életünk folyamán végzi a dolgát, azért is hálásak lehetünk egyébként. Tehát az a szervünk, ami egyáltalán nem pihen, mert az úgymond diasztoléban, tehát amikor a szív ellazul, akkor is aktív folyamatok zajlanak a szívizomban. Vissza kell az ionokat sodorni a sejtekbe, ki kell más ionokat a sejten kívül, az is energiát igénylő folyamat. Tehát a szív az gyakorlatilag egy olyan rendszer, ami állandóan energiát használ. Ez a szervi szív. De ugye a vallási, spirituális említése a szívnek az inkább egy olyan belső magot, központot jelent az emberi lényben, amit általában az ember ösztönösen is ugye a mellkasa közepére lokalizál, hogyha azt mondja, hogy én, akkor úgy ösztönösen a mellkasára teszi a kezét. Ez a szív, ez a központ, ez a lelki központ, itt az ember, hogyha ebben a központban próbál koncentráltabban élni, ez megint egy érdekes gyakorlat lehet, hogy az ember megpróbál a szívében élni, és hogy ez hogyan kell, nem is könnyű dolog, de gyakorolva ezt is nyilván meg lehet tapasztalni, hogy az ember, ha ott a mellkasában, a szívében él, akkor sokkal inkább adakozóbb, hálás vagy valamiért. Ha hálás vagy, akkor jobban tudsz adni, ez is kimutatott jelenség. Adakozóbb, empatikusabb, tehát van neki egy együttérző készsége, képessége, és ugye ez az orvosnak elengedhetetlen feladat, feltétel ahhoz, hogy jól lássa el a dolgát. És itt a szívben pedig az ember valahogy mélyebben látja a dolgait, a világ dolgait, meg a saját dolgait, és néha perspektívában is tudja látni a dolgokat. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes lókusz, egy olyan terület, ahol az ember a lelki életét jobban meg tudja élni, mint a kavargó a gondolatokkal elárasztott, árvízzel elárasztott mentális rész, ami az agyban van, tehát állandóan pörgünk, fut a gondolat, és ugye ez a két rendszer egy kicsit úgy elüt egymástól, de a kettő nagyon szépen aztán tudja modulálni egymást, hogyha megfelelően tudjuk ezt gyakorlatba ültetni, hogy a szívben is éljünk.
Tudjuk, és igaz, hogy mindig, de mikor van leginkább szükségünk a meleg szavakra és a jó gondolatokra?
Az embernek kell szeretnie, ugye elsősorban önmagát, tehát ne értsük félre, ugye ez nem az a narcisztikus önszeretet és önvigasztalás, de hogy az ember ahhoz, hogy kívülre adni tudjon és szeretetet tudjon adni, és megértő legyen, és hogy nyújtani tudjon valamit a pozitívat a környezetének, ahhoz egyszer önmagát kell elfogadnia. És talán itt vagyunk a legtöbben, a legnagyobb problémában, mert hibáztatjuk magunkat, nem tudjuk igazából elfogadni magunkat, természetesen az nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk magunkon esetleg változtatni, de az egy adott tény, ami van, és azt nem ellenérzéssel. Az önszeretet, az egészséges önszeretet, önelfogadás és öntámogatás teszi majd lehetővé azt, hogy az ember tudjon támogatni másokat is. És a mások támogatása az egyértelműen akkor a legfontosabb, amikor az illető bajban van, vagy rászorul. Ez nyilván a legközelebbi környezetünkben látszik a legevidensebben, de aztán ezt kiterjeszthetjük, ezt a kört, és főleg, hogyha emberekkel dolgozunk, legyen az tanár, vagy orvos, vagy közhivatalnok, így, hogyha elmegy az ember egy közhivatalba, és valaki rámordul, akkor már elvileg lehet egy rossz napja tőle. Ezt azért mondom, hogy lehet, mert nyilván, hogy ez egy külső hatás, ami besugároz az emberi lénybe, de az, hogy ezt hogyan fogadjuk, ez tőlünk függ. Ez nagyon nehéz, hogy úgy fogadjunk egy rossz viszonyulást, hogy abból mi ne jöjjünk ki károsultakként, vagy rosszul, vagy negatív érzelmekkel. Viszont az emberekkel való társalgás és kapcsolatok, mondom, közhivatal, tanárok, orvosok, ez nagyon-nagyon lényeges, hogy legyen egy, nem föltétlenül egy negédes szó, de legyen egy megértő, legyen egy meleg, így ahogy mondtad, hogy egy meleg hozzászólás, egy tekintet, néha egy gesztus, tehát nem is föltétlenül. Az is érdekes jelenség, hogy, és vizsgálatok szintén bizonyítják, hogy az úgynevezett nonverbális kommunikáció dominálja az emberi viszonyulásokat, tehát nem is az a beszéd, nem is az a mondat, ami elhangzott, hanem hogy egyáltalán hogyan mondták, és melyek azok a gesztusok, azok a viszonyulási módozatok, amelyekkel ezt tudtára adjuk a velünk szemben állónak. Ezek általában tudatalatti dolgok. És a tudatalatt az egy nagyon nagy birodalom.
Idézetek, versek, gondolatok. De mi van akkor? Mi történik akkor, ha ezeket mi írjuk le? Kihez, kikhez szólnak, és kiket kell megérintsenek?
Mindenkinek van egy belső világa, és van, aki ezt teljesen csak a magáénak tartja, és szemérmesebb. Tehát, hogy nem szeretné azt, hogy mások ebbe belelássanak. Van, aki leírja, van, aki ezt kimondja, van, aki ezt közli. Ez teljesen az emberi egyénnek a természetétől, a világlátásától és az úgynevezett belső sugallataitól függnek. Tehát, ha az embernek jó gondolatai vannak, és azok mondjuk esetleg rémbe fonódnak, akkor az egy öröm átadni vagy leírni. Van, akinek öröm, van, akinek ez egyáltalán nem egy olyan kényszer, belső kényszer, hogy ezt megtegye, és akkor egyszerűen csak leírja magának, és az az öröm, hogy magának le tudta írni.
Amikor meghalljuk magunkban az élet hangjait, testünk és lelkünk titkos üzenetét, akkor élünk a szív törvényei szerint. Ezt mondtuk el a mai medicina, rendhagyó medicina első perceiben, de kérdés is van emögött. Vajon ezt a hangot mikor halljuk meg, és mikor tudunk ténylegesen a szívünk törvényei szerint élni, ha egyáltalán tudunk?
Jó kérdés. Akkor halljuk meg, ha csendben vagyunk elsősorban. Mert amikor, és itt a csend fogalma egy picit talán kitágítottabb, mint maga az exakt csend, tehát hogy az, hogy nem beszélek, az nem föltétlenül azt jelenti, sőt, az esetek legtöbb, illetve a helyzetek legtöbb változatában azt jelenti, hogy nem vagyok én csendben belül, hanem állandóan gondolatok, és mi itt megint visszatérünk a gondolatokhoz, állandóan gondolatok hullámzanak. Gondoljunk arra, hogy reggel ugye felébredünk, és ahogy felébredtünk, rögtön elkezd pörögni a rendszer, miközben borotválkozunk, már a harmadik szomszédban vagyunk, vagy hogy mit kell csináljunk, vagy hogy mit nem végeztünk el a tegnap. Szóval úgy általában az ember nem túlságosan él a jelen pillanatban, és azt, amit csinál, azt igazából mechanikusan csinálja. Ez persze részben így jól is van, mert nem kell épp mindenre annyira koncentráltan odafigyelni, de hogy mint jelenség azért úgy érdemes ezt megfigyelni, hogy az ember a gondolataitól nem tud csendben lenni. Anélkül, hogy beszélne, ő igazából nincsen csendben. Az igazi csend az az, amikor úgy megpróbálunk a gondolatokból elhagyni sokat, és megpróbálunk minél kevesebb gondolatra koncentrálni. Ezt már koncentrációnak hívják. Amikor például csak arra koncentrálok, hogy hogyan lélegzem. Érdekes. Amikor valaki ül mondjuk a fogorvosi székben, és pontosan egy implantátum előtt áll, és izgul, hogy most egy beavatkozás jön, vagy teszem azt bármilyen intervenció, vagy orvosi ellátás előtt van, és izgul, akkor az egy nagyon jó gyakorlat, hogy egyszerűen csak próbálja a légzését figyelni, koncentrál a légzésére, pici hálát is lehet érezni, hogy van levegő, ugye, hogy nem fulladozik. Persze, hogyha az emberek mondjuk a szájában dolgoznak, akkor kicsit nehezebb. Ez most csak egy példa volt. De hogy a gondolatok fogyatkozásával kiválaszthatunk olyan gondolatokat, amelyekre koncentrálva megpróbálunk egy picit úgy lecsillapodni mentálisan, sőt, egy adott pillanatban azt is lehet, hogy nem gondolunk semmire. Nos, az már elég nehézkes, hogy ne gondoljunk semmire, az lenne az igazi csend. Most ezekben a csendes állapotokban jöhetnek nyilván az embernek, akkor beugorhatnak, hát azok is gondolatok, de jöhetnek ilyen teljesen spontán érdekes sugallatok. Az úgynevezett szív hangja, amikor nincs elnyomva a mentális régiótól, és akkor, ha például van egy bármilyen jelenség, ami aggaszt, akkor ezt egyszerűen csak oda az elcsendesedés után oda le kell vezetni, és kell hagyni, hogy ottan ücsörögjön, és aztán majd jön belőle a megoldás, ha pontosan valamilyen megoldást keresünk, vagy nem foglalkozunk többet vele, igaz, ezt gyakran megfigyelhetjük, hogy amikor olyan félálomban vagyunk, vagy épp, hogy megébredés után még nem kattog a mentális gépezet, akkor úgy hirtelen beugorhat egy jó ötlet. Ezek az úgynevezett intuitív régiók.
Igen, és beszéltünk arról is, és erről ne feledkezzünk meg, hogy a világ színeit és fényeit láthatjuk a szemünkkel is, de e színek és fények igazából csak a szívünkben kelnek életre.
Hú, hát az a fény az nagyon érdekes lehet.
Gondolom, hogy el tudod képzelni, milyenek ezek, vagy láttál ilyeneket, így erről beszél.
Volt, igen, tehát ugye amikor az embert egy ilyen belső fény elárasztja, az egy csodálatos érzés, azt nem nagyon lehet hasonlítani semmire. Nem vakító, nem zavar, sőt, egy ilyen nagyon megmagyarázhatatlan örömérzés, ez egy ugye az indokolatlan örömérzés, idézőjelben indokolatlan, tehát hogy nincsen semmilyen konkrét kiváltó tényező, és az ember csak úgy örül, és akkor úgy elönti a fény, hát erről lehet így filozofálgatni, de ez valóban a szívrégiónak a tulajdonsága.
Ha már színek, és ha már fények, akkor a hála, tehát a hála mindennél gyorsabban át tudja alakítani az életünket.
Igen, tehát azt nagyon-nagyon lehet javasolni, mint terápiát, a hálát. Bármilyen negatív szituációból ki lehet belőle kászhálódni, hogy így mondjam, a hála gyakorlásával, és érdemes naplót is vezetni, hálanaplót az emberre is tudja írni, de hogyha mondjuk erre nincsen kedve, vagy alkalma, hogy állandóan írogassa, akkor csak azt kell, hogy időnként úgy jusson eszébe az, hogy most például amit tesz, azért konkrétan abból miért érezhet hálát. Hálát nagyon apró dolgokért lehet érezni, és érdemes érezni, mert tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy aki hálás, az sokkal ritkábban lesz depressziós, vagy sokkal hamarabb ki tud egy ilyen depresszív állapotból jönni, vagy hogy a hála érzés az mennyire pozitívan befolyásolja az emberi hormonháztartását, és a többi. Tehát a hálás ember jobban tud adni, már szó volt róla, tehát nyílt szívű, és apró dolgokért tud örülni, és meg tud elégedni azzal, amilyen van. Ez a mai világban egy külön probléma, hogy állandóan hajszolunk valamit, és mindig mást akarunk, vagy azt, amit másnak van, és az, ami nekünk van, az nem elegendő, és nem vagyunk ezért hálásak. Persze akarhatunk többet is, mint ami van, de a meglévővel mindenképpen hálával kell kibéküljünk, és hálát kell érezzünk azért, ami éppen van. Az egészségét úgy szintén, tehát nem feltétlenül kell az ember beteg legyen ahhoz, hogy utána hálás legyen, ha meggyógyult, hanem amíg egészséges, addig állandóan érezze azt, hogy ez milyen fantasztikus dolog, milyen óriási dolog, milyen hálás lehetek. Csak azért, mert egyáltalán ugye ezt vagy azt meg tudom tenni, de hogyha van valamilyen bántalmam, akkor annál rosszabb is lehetne, tehát hálás vagyok azért, hogy nem rosszabb, mint ami van. Szóval ezt így el lehet ragozni, és el lehet egészen kicsi, apró részletekig menni a hálaérzéssel, de nagyon-nagyon lényeges és nagyon-nagyon fontos része kellene, hogy legyen az emberi viselkedés terápiás szempontból is, az emberi viselkedés megváltoztatásának.
Egy orvos költő életében mit jelent az öröklét?
Az egy megfoghatatlan dolog, tehát objektíven az öröklétről igazából nem lehet beszélni, viszont én inkább azzal próbálnám hasonlítani, hogyha az ember elkezdi egy picit az univerzum gigantikus mi voltához hasonlítani önmagát, meg az időnek a megfoghatatlan hosszúságához, például ugye, hogy hány millió, milliárd fényévvel ezelőtt történtek jelenségek, ahhoz képest a mi életünk egy rendkívül-rendkívül kis vékonyka csepp az óriási óceánban, és az ember nem tudja azt elhinni, lehet az hívő, lehet az nem hívő ember, azt nem tudja elhinni, hogy ez a kicsi csepp, ez a kicsi jelentéktelennek tűnő pici szikra, hogy értelmetlen. Tehát, hogy ennek nincsen semmilyen értelme, és hogy ez egy teljesen akcidentális, véletlenszerű, random, hogy idegen szóval használjam ezt a divatos kifejezést, módon zajlik, és akkor az ember természetesen, hogy köti magát, és ez így is alakulhatott ki, és valószínűleg, hogy ez így is van, hogy az ember része egy univerzális, gigantikus öröklétnek, és ennek a forgásnak a része, és ennek a forgásnak a részeként ő azt kell érezze, hogy ő a cseppként az óceánnak a része. Tehát, hogy a csepp és az óceán viszonyulása az a pillanatnyi életünk és az öröklétnek a viszonyulása kellene, hogy legyen.
Akkor ezt értelmezhetjük úgy is, hogy az öröklét nem az időben rejlik, hanem épp az összhang állapotában.
Az öröklét mindenképpen egy csendes harmónia. Én hiszek abban, hogy mindennek rendje van, és hogy az ember, hogyha ezt a békét megtalálja, akkor a rendet találja meg, vagy vice versa fordítva, hogyha a rendet megtalálja, akkor a békét találja meg, és hogy ez a béke, ez a kampó az öröklét felé, amikor az ember egy nagy békét, egy nagy csendes ürességet érez, akkor tulajdonképpen olyan, mintha kint lenne az univerzumban, és ott messziről a Föld egy pici kék pont, vagy kék golyó, és nem látszik, nem halszik az a veszekedés, az a verekedés, ami a Földön zajlik, úgymond, a háborúzás, az ellenségeskedések, akkor minden lecsendesedik, és minden univerzális méreteket ölt, és ez a rend, és ez a béke, ez tulajdonképpen az embert az univerzalitáshoz, az öröklethez kapcsolja.
Mondják, hogy sokan nem hisznek a véletlen találkozásokban, és talán ezt azzal magyarázzák, hogy a világ törvénye olyan, hogy ami egyszer elkezdődött, azt be is kell fejezni.
Én is azt mondom, hogy véletlenek azok nincsenek, habár nem látjuk át az értelmét sok dolognak, és nem találjuk meg a miértjét, de nyilvánvalóan, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy mi itt most beszélgetünk, az sem véletlen, hogy a hallgató most pont ezt hallgatja, nem véletlenek ezek a találkozások, és minden véges dolognak van egy tágabb, végtelenebb értelme, és ezek a véletlenek, ezek lehet, hogy más megvilágításban értelmet nyernek, de az is lehet, hogy pontosan a mi életünkben nem találjuk meg a magyarázatát. Viszont az emberi, főleg az emberi kapcsolatok szempontjából a természetesen, hogy a véletleneknek nem nagyon adnék helyet, tehát hogy mindennek megvan az oka, mindennek megvan a játéka, és mindennek megvan a titkos üzenete, amit nem feltétlenül, mondom, látunk, vagy találunk meg. A lényeg az, hogy próbáljuk meg az emberi kapcsolatainkat, próbáljuk meg tényleg megtölteni azzal a tartóerővel, azzal a vasbeton vázzal, amit úgy hívunk, hogy szeretet.
Következő idézetünk. A másik ember megismerése és megértése nélkül nincs igazi szeretet.
Igen, igaz, de sokkal-sokkal fontosabb lenne először önmagunkat megismerni. Megint visszatérek erre a központi gondolatra, hogy az önismeret, önszeretet, ezek mind ugye az egészséges formái ennek a folyamatnak, és hogy az önismeret az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nyilván, hogy erre vannak szakemberek, akik esetleg segítenek, olvasmányaink vannak, de hogy az embernek van egy valahol egy belső bölcsessége, egy belső vezetés, vagy belső bölcsesség, ami értelmezheti az emberi élet jelenségeit és történéseit, és ebből tényleg az önismeret. Az az a folyamat, ami a legfontosabb lenne, és amikor már tudjuk azt, hogy mi körülbelül hogyan reagálunk az életre, és kik vagyunk, akkor könnyebben tudunk megismerni másokat is, és a szeretet viszont, ha igazi értelmét nézzük, akkor tulajdonképpen feltétel nélküli kellene legyen, ami azt jelenti, hogy nem függ attól, hogy milyen a másik, vagy hogy hogyan ismertük meg a másikat, de kétségtelen, hogy ahogy az évek telnek, úgy azért az ember, ha belelát a mellette élők lelki világába, akkor valahogy jobban tudja manifesztálni ezt a szeretetet, jobban ki tudja fejezni, és a reakcióit jobban tudja modulálni ilyen irányban. Tehát ha én ismerem magamat, és ismerem a társamat, vagy a mellettem élőket, akkor ezeknek a tudásoknak a birtokában jobban tudom a reakcióimat befolyásolni olyan irányba, hogy az inkább szeretettel legyen kibélelve, és nem más érzésekkel, más negatív érzésekkel.
Nemrég olvastam, és ez ideillik, hogy a legfontosabb találkozásokat a lelkek előre megbeszélik egymással, akkor, amikor a testek még nem is látták egymást.
Ez nem nagyon tudok hozzászólni, mert ugye tehát az, hogy ki hogyan találkozik először, másodszor, harmadszor az életben, és utána természetesen a testek találkozása az követi a lelkek találkozását, ez valahol világos, de hogy ilyen előre megszabott találkozások legyenek, ezek valóban biztosan léteznek sorsszerű találkozások, de szerintem ez nem föltétlenül kötelező.
Sorsszerű találkozások, innen jut eszembe, hogy sorsunkat mi magunk szőjük. Ezzel hogy állunk?
Nagy mértékben igen, tehát hogy ugye ezt valahogy úgy képzelem el, hogy az ember jön egy kincses ládával, lehet az a kincses láda üres, tehát hogy valami örökséggel jövünk kétségtelen, tehát az mindenképpen egy kincses láda, most akkor is, hogyha ebben kevés felsorolható gazdagság van, de mindenképpen hozunk magunkkal valamit. Ez a genetika szempontjából teljesen világos, ugye ott van a génkészletünk, ami egy mikroszkopikus szerkezetbe be van tömörítve egy óriási könyvtár, amiből aztán könyveket veszünk le és olvasunk ki belőle információkat, de az is tény, hogy nem minden örökölt gén nyilvánul meg, hanem attól függően, hogy hogyan élünk, milyen környezetben élünk, milyen az életmódunk, az aktiválja vagy sem a bizonyos génkészleteket, ezt már ma már epigenetikának hívják. Tehát ez az örökség, ez adott, de ez sem teljesen sorszerűen megszabott, hogy kötelezően meg kell nyilvánulnia annak a génrendszernek. Akkor ugye ott van az úgynevezett természet, öröklött természet, vagyis a lelki örökségünk. Na itt aztán ugye lehetne vitatkozni, lehetne filozofálni, hogy ez mi ez, de kétségtelen, hogy van. Tehát Nagy Bodó Tibor nem olyan természettel született, mint Puskás Attila. Az emberi természet, a lelki alkat, ez az örökség, ez nagy mértékben modulált, befolyásolt a gyerekkorban, a környezeti szülői ráhatás, és a többi, ezzel nyilván a pszichológia mélyebben foglalkozik, traumák, ahogy a Máté Gábor vonala ezt nagyon komolyan vizsgálja, és hogy nagyon sok függő beteg tulajdonképpen gyerekkori trauma miatt vált függővé, nem feltétlenül azért, mert erre született, hanem egyszerűen óriási lelki traumák érték a gyerekkorában, de hogy mi milyen traumákat hozhatunk, vagy milyen traumák érnek bennünket, ezek nem biztos, hogy tudatos dolgok, tehát nem feltétlenül tudjuk ezeket a dolgokat. Most ez is tehát egy örökség, a lelki alkat, plusz a környezeti ráhatások, és akkor ebből megint kijön valami, és akkor a genetikai, meg a természet, meg a lelki örökségből jön aztán az úgynevezett sorsunk, az életünk vonala. De mi ezt nagy mértékben tudjuk befolyásolni. Ez kétségtelen, ez abszolút tény, hogy a sorsunknak igenis tudunk navigátorai lenni. Nyilvánvalóan ez lehet hatékonyabb, többé-kevésbé, vagy lehet kevésbé hatékonyabb, de konkrét apró szituációkra is lebontva, az, hogy hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, az nagy mértékben tudja befolyásolni azt, hogy hogyan alakul a további életünk. Tehát azt, hogy ma mit tettem, az befolyásolja, hogy holnap esetleg hogyan lesz tovább. Tehát a sorsunkat kovácsoljuk, az örökségünkkel együtt a saját sorsunk kovácsai vagyunk.
Igen, és az örömöt nem csak kapjuk, de belülről valamilyen formában csináljuk is, és talán ez a legfontosabb.
A legfontosabb az adás, az kétségtelen, és a legnagyobb öröm az adás. Ez nem csak egy szlogen, hanem ez egy tapasztalt tény, hogy az ember tényleg akkor boldog, mert ugye keressük a boldogságunkat állandóan, azt hajszoljunk, hogy ide menjünk, ezt birtokoljuk, azt birtokoljuk, és minél boldogabbak legyünk, mert aztán, ha ez megvan, akkor esetleg jön egy másik igény, és akkor majd boldogok leszünk, de tulajdonképpen a boldogság az szerintem egy sokkal egyszerűbb állapot, semmiképp nem birtoklási, és semmiképp nem anyagi vonzatú elmeállapot, hanem inkább viszonyulás, és az alapvető, egyik alapvető meghatározója az, hogy az ember tudjon adni. Akkor a legboldogabb, ha a gyermekének ad valamit, amitől a gyermeke boldog, de ezt ki lehet aztán tágítani, és lehet adni jó szót, jó tekintetet, jó gondolatot egy teljesen vad idegennek is, aztán akkor nagyon boldogok is tudunk lenni ettől.
De nemrég ezt is olvastam. Sirályt álmodik magában az ember, elméje, kékege, szíve a tenger. Ismerős, azt hiszem.
Igen, ez talán így versorokba összefoglalta azt, amit az előbb beszélgettünk. A kék ég, a tenger, tehát hogy ezek mind olyan szimbólumok, amelyek tulajdonképpen az emberi lét egyrészt szárnyalási lehetőségeit, és ugyanakkor a végtelenséggel való kapcsolatát próbálják szimbolizálni.
Foglaljuk össze az utolsó percet is ne hagyjuk ki. Attila, mi segít még abban, hogy a valóságban maradjunk, vagy ha nem vagyunk oda ott, akkor oda valamilyen formában visszakerüljünk?
Szerintem az, hogy a két lábunk a földön legyen, és a fejünk pedig az égben.
Doktor úr Attila, szép lassan a rendhagyó medicina végéhez közeledünk. Köszönjük a beszélgetést, a páratlan gondolatokat, és persze azt, hogy itt voltál velünk élőben.
Nagyon szépen köszönöm, és kívánok mindenkinek áldott ünnepeket.
Köszönjük, viszont kívánjuk. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai rendhagyó ünnepi medicinába, melyben dr. Puskás Attila érdőgyász főorvos költőt hallották. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Johann Tatár technikus kollégánk nevében is. Nos, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök. A medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!